útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói isteni irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából szerdáig. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapestiesek mutatja be, a szertartást rádiunk élőadásban közvetíti. Ferenc pápa bírálta a nemzetközi közösséget és szégyenletes tehetetlenségnek nevezte a gázai övezet katolikusaihoz intézett nyílt levelében, hogy egy évvel a közel-keleti háború kirobbanása után sem sikerült megoldást találni annak befejezésére. A Szentatya szerint egy éve meggyújtották a gyűlölet kanócát, amely ahelyett, hogy kialudt volna, az erőszak spiráljában robbant fel. Látszólag kevesen törődnek azzal, amire a legnagyobb szükség van, és amire a legjobban vágynak, a párbeszéddel és a békével, írta. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő váratlanul egy rendkívüli nemzetbiztonsági témájú kormányülést hívott össze a Hamász október 7-i támadásának egyéves évfordulóján. A találkozó sürgősnek tűnik, mivel Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős izraeli miniszter és Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter tervezett találkozóját az utolsó pillanatban elhalasztották emiatt. Napközben Libanonból és Gázából is rakétákat lőttek ki Izraelre, és e csapások egy része most érezhető károkat is okozott. A Hezbollah ismét tagadta Izrael létjogosultságát a zsidó állam ellen egy évvel ezelőtt elkövetett iszlamista terrortámadás első évfordulóján közzétett nyilatkozatában, közölt az MT. Izraelnek nincs helye a térségünkben, a társadalmi, kulturális és emberi struktúránkban, írta a libanoni síta fegyveres szervezet. Ukrajna nem hosszabbítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó, az év végével lejáró szerződést, ismételte meg az ukrán miniszterelnök Ungváron, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel közösen megtartott tájékoztatóján. Denis Miha hangsúlyozta egyúttal, Ukrajna kész továbbra is teljesíteni kötelezettségeit az EU-val kötött társulási megállapodással és az energiakarta egyezménnyel összhangban. Bejelentette egyúttal, hogy Ukrajna és Szlovákia megállapodott egy kelet-európai energiaközpont létrehozásáról. Robert Fico ismételten kijelentette, hogy Ukrajna NATO tagságát nem támogatja, ugyanakkor megígérte, hogy nem akadályozza keleti szomszédja Európai Uniós csatlakozását. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter levélben tájékoztatta Ylva Johanssont, az Európai Bizottság belügyi biztosát arról, hogy Magyarország a Holland Királysághoz hasonlóan kimaradását kéri az Európai Unió menekültügyi és migrációs szabályozásaiból, amennyiben a jövőben szerződésmódosításra kerülne sor, és ennek érdekében megindítja a megfelelő eljárásokat. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy határozott lépéseket tegyen határainak védelme és a nemzetbiztonságot veszélyeztető illegális migráció megfékezéséért. Magyarország kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést indít Egyenlítői Guineával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Malabóban, miután ottani kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter hozzátette, ennek négy fő területe a gazdaság, az energia, a vízügy és az oktatás lesz. Beszámolt arról, a kereszténység és a katolikus hit fontos közös pontot jelent a két ország és a két nemzet között, stabil alapot ad az együttműködés felépítésének. Magyar külügyminiszter eddig még nem járt az országban. Beszélt arról is, a békepártiak globálisan elsöprő többségben vannak, ide tartozik Magyarország és Egyenlítői Guinea is. Rámutatott, Afrika nagy népesség robbanás előtt áll, ezért átfogó fejlesztési stratégiára van szükség, ennek hiányában ugyanis szavai szerint két forgatókönyv lehetséges, vagy minden idők egyik legsúlyosabb humanitárius válsága tör ki a kontinensen, vagy minden idők legsúlyosabb migrációs nyomása helyeződik Európára. Január 1-én indul a kormány új területfejlesztési programja, a versenyképes járások, jelentette be Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondása szerint az új politika célja, hogy dinamikát adjon a fejlődő járásoknak, és hogy segítse egy szisztematikusabb fejlődési program létrejöttét. A járások számára összesen 65 milliárd forint válik megpályázhatóvá jövő év elejétől. A nemzetgazdasági miniszter az OECD nagyköveteinek informális találkozóján tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Uniónak fel kell venni a küzdelmet az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben, ezért új versenyképességi paktumra van szükség, amely a soros magyar uniós elnökség napirendjének középpontjában áll. Nagy Márton azt mondta, a versenyképességi fordulathoz pénz kell. Mindemellett kiemelte, a kínai gyártású elektromos járművek ellen kivetett védővám hatalmas csapást jelent az európai gazdaság, különösen a német autóipar számára. Végül az időjárásról. A reggeli réteg felhőzet feloszlása után sokat süt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda Fürellis című regényének 27. részét Bánsági Ildikó olvassa fel.
Anyám azt hitte, bármi történt a kiránduláson, hamarabb kiheverem. Nem hevertem ki, ahogy Cili sem a maga reménytelen, csupa remény kettős életét. Az élmény földrengése ránk borította az akvárium biztonságát. Nem láttuk, de éreztük, megrepett az üveg. Itt a szökőár, megfulladunk. Ősztől hetedikesként már kevesebb lelkesedéssel ejtettem szót otthon Ágostonról, és ha elkerülhettem, nem említettem az addig állandó dicsfénnyel övezett Adélt. Cili szegény elmerült saját keserűségében. A város textor eljegyzésének publikálása óta lezártnak tekintette a stupica karitatív gesztusa kezdeményezte helyzetet. Textor tisztességes adós, elkezdte a törlesztést, Nem lehet nagy öröm, mert ha volt valaha visszataszító menyasszony, akkor szerénke az. Büszkén és diadalmasan úgy lóg szép szál vőlegénye karján, mint egy piaci kosár, csattogva nevet és jegygyűrűjét villogtatja. Akkor a kísérő gyűrűt vett hozzá neki az apja, hogy úgy hatott, mint egy színházi kellék. Az egyetlen hely, ahol a két trianoni árva láthatta egymást, a templom volt. Szerénkét is a mi intézetünk polgári tagozatában nevelték, ő is ragaszkodott volt iskolája templomához, minden ünnepen, minden vasárnap ott dicsérte az urat a jegyes pár. Testvére maga elé bámult, énekelt, mikor kellett, időnként úgy tett, mintha fohászkodnék, de nem szerettem volna megtudni, mit kérdez ilyenkor az égtől, és az ég ugyan mit tud válaszolni neki. Ágostonon úgy karácsonytájt, egyébként változást tapasztaltam, megfejtésében Cili segített. Említettem, szünetekben mindig a könyvtárba menekült a tanulók elől. Most változtatott a viselkedésén, feltűnő módon magához intett engem a latinórák után, a leckéből kihagyott részletekkel tágította fogalmi körömet. Ezt megtette akkor is, ha az utcán összeakadtunk. Még utánam is kiáltott, ha nem vettem volna észre. Elkísértette magát egy darabig. Elképedtem. Eddig, ha ajánkoztam pár megszerezhető magánmondatára, udvariasan, de észrevehetően többnyire kitért. Egy este Cili nagycsöndesen azt mondta Brühl bácsi ágyában. Alibit keres, Dódi, veled leplezi magát. Milánóék alig, hanem mindent tudnak, de csinszka fejűt közéleti nagyapjára tekintettel futni engedik, csak a férfi bűnhődik. Ha itt kivégzés lesz, nem a tanulót tanácsolják el, mit szólna a zsinat meg a kultuszminiszter? Csinszka fejű szegény elcsábított gyerek részvét illesse, de vesszen a csábító. Érzem, Ágoston téged választott alibinek, külön foglalkozás, akár szünetben is kiváló növendékek esetében itt szinte tanári kötelesség most beléd kapaszkodik. Te! Ennek Adél mindent elmondott. Ez most keresi a kiutat, amelyen talán menekülhet. Rémülten hallgattam, milyen bölcs, milyen könnyen tájékozódik ebben a bonyolult életben. Saját kínja hamar megérlelte Cilit. François és Móri nem vettek észre semmit, hallottam a suttogás Brühl bácsi ágyából. Tanú az ügyhöz egyetlen van, te! De ezt csak Adél tudja, Ágoston nem. Ágostonnak fogalma sincs arról, ki állt a tisztás peremén. Adél meg téged tartalékol, bomba vagy a kezében. Ha Ágoston nem békül ki vele, fejére robbant téged. Elképzelem, mit érez, ha szemébe mondják. Szabó apja tanügyi bizottsági tag, hát ha a leselkedő elmondta otthon, te láttad őt, amint a győztes vetétársaddal szerelmeskedik. Ágoston most meg akar hódítani, hogy tartsd a titkot. Nagyon okos légy, Dódi. Ezt még hallgatni is gyötrelmes volt, de megszívleltem. A szabályos tanév kezdett fordulatot jelzett. Ágoston kétségbe esettem, próbálta közelembe kerülni tanításon kívül is. Ezután már elszaladtam előle, nem észleltük már azt sem, hogy Csinszkát a könyvtárba hívná bánkút után. Hetedikes korunkban oda már engem hívott, és András Annát. Nem tudom, Anna, aki ott se volt a bükkben, mit érezhetett meg a valóságból, de azt javasolta, miután mindkettőnket meghív könyvet választani, tanulmányaink kiegészítéséhez, menjünk hozzá mindig kettesben, soha egyedül. Ágoston arcán átfutott a kelletlenség, hogy két lányt látott belépni. Nekem meg a szívem facsarodott bele a felismerésbe. Megint késve érem el, amire vágyom, és nem a tervezett szereposztással. Ha nem engem csókolt a tisztáson, nem leszek szubrett a komédiájában. Az iskolás megérzi, ha a tanári szobában valami nem tisztázott, megéreztük mi is. Mi Cilivel azonnal, András kicsit későbben, amikor Ágoston már mindenkivel beszélgetett folyosói ügyelet idején, és kis kört alakított maga köré, csevegett és bűvölte a hallgatóságát. Cili nagykomolyan diagnosztizált, retteg. Testvérem egyébként eltalálta az igazat, csak a történet bonyolultabb volt, drámaibb is annál, mint gondoltuk. Egy reggel Móré jött be latinórára és közölte, Ágoston tanár úr beteg. Sajnos hosszabb időre fogjuk nélkülözni. Az oktatás viszont nem szünetelhet éppen az utolsó érettségi előtti évben. A tanár úr betegsége miatt ő veszi át az osztályt, míg kollégája meg nem gyógyul. András mögöttem ült a középső padsor második padjában. Pici érintést éreztem a lapockámon, nagyon hátrahajtottam a fejemet, jeleként, hogy értem. Én is észrevettem, történt valami, aminek nem a betegség az oka, de nem tudom mi. Dehogy nem tudtam. Ezek szerint kiderült a Csinszka ügy. Nyártól mostanáig tudták titokban tartani. Iszonyú latinóra volt. Nem csak azért, mert Mórét felkészületlenül érte a megbízás, hanem mert az osztály azonnal reagált az elképzelhetetlenre. Ágoston szombaton még oktat, feleltet, hétfőn már kórházban sínylődik. Ilyen nincs. Mióta ismerjük, egy napot sem hiányzott. Szünetben rohantunk Katalinhoz, Milánó távoli rokonához, aki tagadni próbált. Állította, nincsenek hírei. Azt nem hitte senki. A távoli rokonnal ugyan minden tanár felháborító módon kivételezett, de nem vettük rossz néven. Maga is tudta, nem a zsenialitása arat diadalt, csak családi kapcsolatai, amellett személye volt szeretetre méltó. Katalin ott segített, ahol tudott, mint András, mint Cili. Most elsírta magát, de nem nyilatkozott. Végül békén hagytuk, mert láttuk rajta, hogy Milánóék vasárnapi ebédjén meghallhatott valamit, valami fontos titkolnivalót, de Milánó megfenyegette, némaság, fékezze a nyelvét. Aki nem fékezte, az Adél volt. Egy majdnem felismerhetetlen Adél, aki bolyongott a folyosón, történelemórákon úgy feleltetett, hogy elfelejtett minősíteni. Néztünk rá, mint egy színi előadáson, olyan volt, mint Ofélia. Alig vártuk, hogy vége legyen a vergődésének. Rohantunk ki a teremből. Valósággal megrémültem, mikor rekett, eddig ismeretlen hangján utánam szólt. A könyvtár most üres, hosszú szünetben keresd meg ott. Egyelőre én vettem át a tanári könyvtárt. Cilire néztem, ő rám, mindketten Andrásra. Hát ez mi? András vállat vont. Utólag nem értettük magunkat, bánkút ügyben miért az okos, a művelt, a mindig segítő Andrástól vártunk megoldást, aki nem is volt ott a kiránduláson. Szerencsére Móri és Adél órái után francia következett, a pihenő. Kiki elengedhette magát. François magyarázta, hogy bírta ki Vercinger X és Eponin nevű hitvese a gall támadást, és rejtőzött pár hívével valami föld alatti helyen. Kit érdekelt? Adél képtelen magatartása, Móri zavart szavai után az osztály nyugtalan lett. François-nál megtehettük, hogy fecsegjünk. Ő azért csak mondta a szöveget. Bennem még eleven volt a személyéhez kapcsolódó emlék a végzetes kiránduláson. Végre ismertük eltakart arcát is. Máskor esetleg jobban ráfigyeltünk, mit magyaráz Galliáról, de Ágoston eltűnése nyugtalanította az osztályt. Engem meg Adél érthetetlen meghívása zavart. Ha megmaradt köröttünk az iskola megszokott rendje, ha nem kényszerülünk belelátni a felnőttek életébe, bánkút árnyai lassan csak elhalványultak volna, de így egyre sötétebbé vált az erdő. Hosszú szünetben úgy mentem le a könyvtárba, mintha a kivégzésemre vinnének. Féltem attól, amit Adél esetleg kérdezhet. Mi keresnivalóm volt ott, ahol nem volt semmi keresnivalóm akkor éjjel? Mert hát, ha mégis észrevett, csak nem jelezte. Részint mi lehet, ha nem a Csinszka ügy az, amit velem kell megbeszélnie? Mindent vártam, csak azt nem, ami belépésem után történt. Adél az ablaknál állt, kinézett az utcára. Mikor beléptem, vettem észre a cigarettát a kezében, dohányzott. Iparkodtam úgy irányítani a pillantásomat, hogy lássa, nem ráfigyelek. A dóci falain belül férfi sem dohányozhatott, nemhogy nő. De ami várt, azt nem lehetett füstként kiszellőztetni, ahogy Bánkút tisztása sem süllyed sajnos el. Adél helyet mutatott azon a széken, amelyen mindig vágytam volna ülni, de csak egyszer jártam ebben a számomra szent könyvtárban, és Ágoston nem ültetett le. Ahogy jöttem, vihettem is már a kért könyvet, udvariasan elbúcsúzott. Adél nyitása úgy megdöbbentett, hogy csak rámeredtem. Nem tévedek? Ezt kérdezi? Ha jól tudom, apád tagja a fenntartó testületnek és presbiter, mondta Adél a már órán is érzékelt idegen hangján. Dolgozik a törvényhatósági bizottságban is. Jól értesítettek? Még igent mondtam, végképp nem értettem, már meg hogy kerül ide az apám? Aztán megtudtam. Te értelmes lány vagy, Szabó. Ha eltekintek attól, hogy időnként zaklatott kamaszkori szánandó szenvedélyeddel Ágoston tanárurat. Most az értelmedhez beszélek, mikor megkérlek, bírd rá az apádat, hogy a fegyelmi tárgyaláson álljon ki a tanár úr mellett, és ne engedje meg, hogy eltávolítsák innen. Csak néztem rá. Ki tud ilyen iszonyatos mondatokra válaszolni? El akarják vinni tőlünk Ágostont? És hogy kerül ez a história ennyi testület elé innen? És mit feleljek? Ugyan mit? Adél nem ismeri Szabó városi tanácsost, én már igen. Elég történelmet tanultál ahhoz, hogy észrevedd, milyen az, mikor az események áttaposnak egy ártatlan ember életén. Ágoston tanárurat megrágalmazták. Sajnálatos módon az egyházi és világi vezetőség komolyan vette, elhitte a vádakat. Ha a fegyelmi bizottság összeül Debrecen városát, többek között a te apád is képviselni fogja, mert lánya ide jár, és annak révén mindenkit ismer közülünk, amellett iskolaszéki tag és a gyermekbíróság elnöke. Kérd meg apádat, álljon Ágoston tanár úr mellé. Cáfolja meg a vádat, utasítsa el a feljelentést, mondja, hogy mindenből egy szó sem igaz. Ha az volna, tőled régen hallotta volna már. Életem egyik legkülönösebb pillanata volt, ilyet sose rendeztem még az otthoni játékszínpadomon. Két egyazon emberbe szerelmes nő néz egymás szemébe, akik már féltékenyek se tudnak lenni ilyettükben, akkora veszély fenyegeti az imádott áldozatot. Felelni se tudtam. Kiszáradt a szám, amellett vakon tapogatóztam a helyzetben, mit illik tudnom, mit nem, és egyáltalán léphetek-e. Adél tőlem kér segítséget, de hisz, ha észreveszek valamit, elvben tájékoztathattam volna a szülőket, és legjobban tudhatom, igaz a vád. Kijelenthette a hatóságoknál, ami történt. Ki volt Ágoston árulója? Eszerint volt még egy harmadik személy is a vadrós a sövény mögött. Valakinek figyelmeztetnie kellett a püspököt. Mondd, hogy igen! Hogy megígéred, úgy véded, ahogy csak bírod a tanár urat, mert el akarják veszíteni ezt az embert. És Adél ereje itt ért véget. A cigarettát égve dobta le a parkettára, és a fegyelemmel fékezett sírás könnyei végig ömlöttek az arcán. Én csak a kötelező módon állandóan viselendő virágos iszákot ejtettem le ilyettemben. Oda csattant a földre. Mire felemeltem, már szavatos mondattal feleltem. Szólni fogok édesapámnak. Addig csak a kezével jelzett, mehetek. Megszólalni nem tudott, zokogott, fékezhetetlenül. Aztán hallottam, hogy magára zárja a könyvtár ajtaját. Hogy a nap további részén mi történt, nem tudom. Befelé figyeltem, önmagamra. Cili kérdésére se feleltem. András a tenyerére rajzolt egy kérdőjelet, és felé mutatta énekórán. Nem válaszoltam neki sem, csak néztem magam elé, mint akit jól fejbe vágtak. Cili hazafelé menet tudhatta meg, mit éltem át. Volt azon a kis háton amúgy is teher, én most még jobban meggörnyeztettem azzal, amit Adéltól hallottam. Olyan jellemző volt testvéremre, hogy mindig megtalálta a millió probléma között az egyetlen egyet, amivel érdemes foglalkozni. Édesapa, hallottam. De hisz neked sem segített fejér ellen, Dódi. És ha ezt bízta rád, Adél, akkor apád már napok óta tudja, mi történt Bánkúton, és látod, hallgatott. Ahogy ismerem, fel lesz háborodva, hogy belevontak az ügybe, mert előttünk nyilván el akarta titkolni, amit vele közöltek. Milyen rossz kedvű volt az utolsó napokban, és nem tudtunk rájönni, mi nyomasztja. Hát ez, Ágoston. Hetedikben súlyosbodtak a tennivalók, több felkészülés kellett az órákra, a külön nyelvleckék egyre kevesebb lélegzetet hagytak. Én ógörögre jártam Boldner tanár úrhoz a nagy kollégiumba. Ki tudtam volna térni aznap a kínos feladat elől, hogy átadjam apámnak Adél üzenetét, de a délelőtti jelenet annyira megijesztett, hogy nem mertem várni a közléssel. Mikor ebéd után visszavonult, latinul megkérdeztem. Per mittis nemi intrare sanctuarium tuum? Sejthette, fontos a közlendőm, ami nem a családi asztal mellé való. Intett, hogy követhetem. Mikor beléptünk, nem kínált helyjel, ami régi mókás szokása volt. Fogalmaztam, mivel indítsam el a beszélgetést, de segített. Fak audiam. Hát, ha hallani óhajtja, mondom én, de egy szóval se többet vagy mást, mint amit Adél rám bízott. Nézett maga elé egy kis ideig, mikor befejeztem, a válasz a váratlan kérdés volt. Most segítsek, mikor az egész Tiszántúl tudja már a históriát? Lennél szíves elmondani nekem voltaképpen, mit észleltetek Bánkúton? Mert valami történt, amiről hallgattatok Cilivel mind a ketten, és egyikőtök boldogtalanabb, mint a másik, mióta megjöttetek, anyátok nem ismer rátok. Miről hallgattatok? Kezem lábam kihűlt. Még anyánknak se szóltunk semmiről, ahogy Textor nevét sem ejtette ki a színházi botrány után senki. Hogy hallgattunk? Hát persze, hogy igen. Ki említhet ilyesmit? Néztem a padlót. De apám nem ok nélkül volt a gyámhatóság elnöke. Neki vallott szülő, gyerek. Én is. Magdolna, hallottam. Azt hittem, a magad esetén megtanultad. Ide hozzám csak akkor léphetsz be kéréssel, ha morális indoka van. Te hatodikos korodban egyszer meggondolatlanul léptél. Gondolkodás nélkül határoztál. Aki megbüntetett, ma is büntet. Megtehetném, de nem fogom le a kezét, mert az igazságtalanul büntetett igazságnak is van érvénye. Nem keresztjéni ez a bosszú hadjárat ellened, de tanulsz belőle. Felnőttnek józan mérlegelő leszel. Üzenem Grál tanárnőnek, Ágostont nem mentheti meg senki. Elbocsájtják, alig hanem nyugdíj nélkül. Elhiggyem, hogy nem a saját szánalmat hozott ide, hanem valóban Grál tanárnő küldött. Mert az nem volna érthető. Hogy nem volna érthető? Miért? Csak néztem apámra. Láttam az arcán, hogy fáj a szíve miattam, de nem csak nem tud, nem is akar segíteni. Változott az arcszíne is. Egyszer csak bíborba borult a feje. Hogy szerelmes vagy abba az emberbe, mindenki észrevette. De az nem a te vétked, hanem a szerencsétlen biológiád bűne. Neked csak különleges műveltségű ember hatására tud megforrósulni a tested, és nem is annyira a férfi kell neked, csak a tehetsége, a kultúrája. Te mindig az értelmeddel leszel szerelmes, és hála Istennek, nem vagy frigid. Nézz a szemembe! Volt bármi közöd Ágostonhoz? Megközelített? Dehogy közelített meg! Szégyeltem magam, mikor megmondtam apámnak. Nem kellettem neki. Felkaptam lehajtott fejemet, mert belenevetett a szégyenletes csendbe. Rossz nevetés volt. Megvető nevetés. A buta faun! Te fogsz tudni felelni, ha hívnak. Csak hogy az, aki egyszer csak ugyan eligazít a saját életedben, sose akar majd a pázsitra fektetni. Bizonyos, hogy valóban Grál tanárnő küldött hozzám. Adél! Volt képe! Hirtelen felfogtam valamit. Volt képe? Kérdezte apám. Jézusom, csak nem! Megbánta, mi? Először elmegy feljelenteni minden hatóságnál, ami csak illetékes. Jár a püspöknél, a polgármesternél, a tankerületi főigazgatónál, a fenntartó testületben. Mit óhajt a tanárnő ezek után? Hiszi, hogy Ágoston megúszhatja? Van tanúja Grál tanárnőnek, a menedékház kertésze, szerintem hamis tanú. Adél valamivel, talán pénzzel rávehette, hogy segítsen neki. A barackondi lány mindent letagad majd. Kivételes helyzete miatt amúgy se szabad őt beidézni. Ágoston meg hiába próbálkozik. Neki vége. De hogy volt mersze Grálnak bevonni téged? Hozzám küldeni protekcióért? Persze csak a vak nem látja, hogy számíthat a támogatásodra, hisz elhájulsz, ha Ágoston nevét csak hallod. Még most is szerelmes vagy bele, Magdolna! Incertum. Feleltem csendesen. Haut possibile. Stultissima. Felelte a régi hangján. Ha azt mondja, kis hülyém, akkor megbocsát. De hogy Adél áruló, sose hittem volna. Ha mindezt tudom, nem vállalom a közvetítést. Meg is mondtam, bocsásson meg apám, hogy egy jellemtelen nő üzenetével zavartam. Megrázta a fejét. Adél nem jellemtelen gyereke, csak boldogtalan, mint te. Aki észrevetted, hogy valami szövődött Ágoston, és a között a... kereste a szót, teremtés között. és olyan féltékeny voltál, hogy szavadat is alig vesszük, mióta tudod, megcsalt egy másik lánnyal. Most már értem, miért hallgattál. Azaz voltak éppen nem. Nem jellemvonásod magadat kelletni valakinek, aki nem kíván. Ha tisztességes akarsz lenni, Cilitől tanuld meg, mi a becsület, aki nyomorult, itt vergődik a maga fonta hálóban. Cili állja a szavát, nem közelít a megvásárolt rabszolgához, de te gondolatban elégszer felkínáltad magad Ágostonnak. Magdolna, vigyázz! Nem ért tudás szintjével egy férfi tisztességét, és azt se képzeld, hogy te megszegheted a törvények bármelyikét. Nevelő nem érintheti azt, akit nevel. Ha megtenné, az majdnem olyan volna, mintha szülő gyalázná meg a gyerekét. Dolgozd ki magadból az érzést. Grál tanárnőnek meg azt üzenem, nem áll módomban megfogni az igazságszolgáltatók kezét. Keressen valami tapintatos indokot a fenntartó testület, mikor a nevelőt eltávolítják. Ágoston állása megszűnt. Kicsit várt, mielőtt megkérdezte volna tőlem. Nagyon fáj, Magdolna. Úgy fájt, amit mondott, hogy állni alig tudtam. Ágostont kivégezték. Törvények szerint állást iskolában nem kaphat soha. Mit fog szólni otthon a felesége? És Adél, a hazug, az sose volt Gyóni Géza özvegy és szűz arája. Hogy jelentette fel azt, akit annyira szeretett, csak mert nem bírta más karját látni a nyaka körül? Vagy őt is ölelte? Persze, hogy igen.
Szabó Magda Fürelis című írásának 27. részét hallották Bánsági Ildikó előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének harmadik részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. az ige világossága. A meditációról beszélve vagy gondolkodva könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy megragadunk az elmélet szintjén. Mert a meditáció valóban rendkívül izgalmas és csodálatos titok, amelyről érdemes beszélni és gondolkodni. Szavaink és gondolataink azonban azzal a veszéllyel járnak, hogy nem jutunk tovább náluk, s nem teszünk mást, mint hogy tükörképet nézegetünk. Teljesen leköti a figyelmünket, amit a tükörben látunk, nem ébredünk tudatára, hogy a tükör mindent eltorzítva ad vissza, ezért pedig nem is fordulunk meg, és nem pillantjuk meg a valóságot. A nagy tanítók üzenetében, ilyen például John Wayne tanítása, megvan az erő arra, hogy megfordulásra késztessen minket, s így a tükörkép helyett a valódi dolgot lássuk meg. Ha látjuk a valóságot, akkor olyasmit is teszünk, ami valóságos. Ténylegesen meditálni kezdünk, valóban időt szánunk rá, minden reggel és minden este, mégpedig azért, hogy megláthassuk a valóságot. Mindenestől valósághű és teljesen gyakorlatias tanítást kaptunk John Wayne-től, ezt próbáljuk megosztani másokkal, és ezt próbáljuk életre váltani. Nem pusztán elméleti okfejtésekbe bocsátkozik, és nem bonyolult eszmefuttatásokkal szolgál, hanem tapasztalat, hitbeli tapasztalat áll a középpontjában. Először is azzal a tapasztalattal foglalkozik, amelyik mindenkinek osztályrésze, aki meditálni kezd. Másodszor arról beszél, hogy milyen tapasztalatban van részünk, miközben lassan megtanulunk meditálni. És csak harmadsorban foglalkozik azzal a tapasztalattal, amelybe belebocsátkozunk azzal a céllal, ahová eljutunk. Mivel ennyire belső összefüggés van a tanítás és a saját tapasztalatunk között, a tanítás pontosan visszatükrözi és irányítani is tudja tapasztalatainkat. Ilyen esetben beszélünk élő hagyományról. Mindannyian részévé válunk ennek a hagyománynak, amikor meditálni kezdünk. Mivel rendkívül hosszú időre nyúlik vissza, már azelőtt nagy mértékben azzá alakított minket, akik vagyunk, hogy elkezdtünk volna a mélyére hatolni. Ez a tanítás, ez a hagyomány maga az egyszerűség. Azt állítja, hogy a meditációhoz el kell csendesednünk, és el kell nyugodnunk, nem csak külsőleg, nem csak fizikailag, bár ezek nagyon fontos dimenziók, hanem belsőleg is csendesnek, belsőleg is nyugodtnak kell lennünk. Így módon a hagyomány lehetővé teszi, hogy megismerjük önmagunkkal való egységünket. A hagyomány lehetővé teszi, hogy megtaláljuk magunkat. Fizikai csendünk belső csendünket tükrözi. Meditálás közben azon kell lennünk, hogy lehetőleg egészen csendben üljünk, s hetek és hónapok múltán se hanyagoljuk el a csend és a nyugalom fegyelmezett megőrzését. Lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik ez az egész, de mégiscsak ez az első lépés, és az első lépés mindig különlegesen fontos. Ezután elkezdjük mondani a mantrákat. A meditáció során nincs is semmi más dolgunk, semmi egyéb miatt nem kell aggodalmaskodnunk, nem kell törekednünk semmire, felesleges terveket szövögetnünk és elemzésekbe bocsátkoznunk. Egyetlen dolgunk van, hogy kiválasztott szavunkat ismételgessük. Ahogy újra és újra kimondjuk kiválasztott szavunkat, egyre mélyebbre kerülünk a csendben, ahol azt tapasztaljuk, hogy azok lehetünk, akik vagyunk, és ami még csodálatosabb, engedhetjük, hogy Isten valóban Isten legyen bennünk. Bármilyen gondolatok, elképzelések és képek suhannak át a tudatunkon, csak szépen engedjük elsuhanni őket. Bármilyen nagyszerű felismerések születnek meg bennünk, engedjük csak el valamennyit. Bármilyen hétköznapi és szétszórtságot eredményező gondolatok ötlenek fel bennünk, egyszerűen csak engedjük el őket. Nem számít, mi jut eszünkbe, és mit képzelünk el magunk elé. Egyszerűen térjünk vissza kiválasztott szavunk ismétléséhez. Az ismétlés megtisztít. A mantra megtisztítja szívünket, megtisztítja tudatunkat, s a gyerekek tiszta egyszerűségének állapotába helyez minket, amely nélkül nem tudunk belépni Isten országába. A mantra maga az út. Amikor rálépünk az útra, kezdeti tapasztalatunk rendszerint nagyon különbözik attól, amelyhez végül eljutunk. Nem örömteli, békés és megnyugtató tapasztalatot élünk át. Eleinte valószínűleg inkább nyugtalan vágy és elégedetlenség üti fel a fejét bennünk. Mérhetetlenül elégedetlenek vagyunk, mert arra ösztökéltek és arra neveltek minket, hogy főként a jövőben éljünk, a jövőnkre vonatkozó terveket szüljünk, vagy éppen éljünk a múltban, amelyet állandóan bánnunk és elemeznünk kell. Nyugtalanságunk megfoszt minket az elégedettség egyetlen lehetőségétől, az élet teljességének egyetlen esélyétől. Nincs ugyanis más lehetőségünk, mint a jelen pillanat. Ha ezt elvétjük, mindent elvétünk. Ha a múltban vagy a jövőben élünk, óhatatlanul elégedetlenek leszünk, mert miközben az foglalkoztat minket, aminek hiány vagyunk, annak szenteljük minden figyelmünket, amire vágyunk, nem látjuk meg azt, amit már megkaptunk. Változtatnunk kell irányultságunkon, el kell fordulnunk a tükörtől, mert máskülönben elégedetlenségre leszünk kárhoztatva. Még ha olykor meg is kapjuk, amire vágyunk, elégedetlenségünk mit sem csökken. Nem tölt el elégedettséggel, ha miénk lesz, amire vágyunk, mert állandó keresésünk és sóvárgásunk közepette mindig lesznek olyan dolgok, amelyekhez nem tudunk egykönnyen hozzáférni. Az elégedetlen embert nem a szeretet lelkülete, hanem az önösség irányítja. A békének egyetlen útja van. Fel kell ismernünk, és el kell fogadnunk, amit már megkaptunk. Általában nem vesszük észre a legnagyobb ajándékot, amelyben részesültünk. Rendszerint nincs rá szemünk. Nem az egészségről, a jó módról, a szépségről vagy a tehetségről van szó. A legnagyobb ajándék az, hogy létezünk. Egyszerűen az a tény, hogy vagyunk. Ez a legelső és legalapvetőbb ajándékunk. Ha nem ismerjük fel, ami pedig azt is jelenti, hogy nem fogadjuk el, akkor nem is lesz igazán a miénk semmi, amivel útunk során találkozunk. Létezésünk ajándékának elfogadása az első lépés, a leglényegesebb lépés ahhoz, hogy teljesen élők legyünk, s ezért teljesen elégedetté is váljunk. Amikor meditálunk, pontosan létezésünk ajándékát fogadjuk el. A meditáció inkább a létezés, mintsem a tevékenység szintjén helyezkedik el, bár hosszú időre van szükségünk, mire megismerkedünk ezzel a gondolatvilággal, és még hosszabb időre, mire elfogadjuk a tapasztalatot, amelyet kínál. Nagyon nehéz megtennünk, hogy inkább a léttel, mintsem a tevékenységgel foglalkozzunk. Miután rálépünk a meditáció útjára, egy ideig továbbra is azt gondoljuk, hogy elsősorban teszünk valamit, amikor meditálunk. Tudnunk kell, hogy ezzel a gondolatisággal kezdjük meg útunkat. Idővel azonban megtisztul, ahogyan a dolgokat látjuk. Ha megtanuljuk, mit jelent lenni, mit jelent létezésünk ajándékának elfogadása, igazi elégedettség tölt el minket. Eltávolodunk vágyainktól, s magunk mögött hagyjuk a nyugtalanságot, mindazokkal a vágyképekkel együtt, amelyet e két szenvedély alakít ki bennünk. Ennek eredményeképpen a meditáció gyakorlata természetesen cselekvésünket is mélyrehatóan megtisztítja. Ha megtanulunk lenni, és el tudjuk fogadni létezésünk ajándékát, idővel olyan új szemléletmód alakul ki bennünk, amely átalakítja és új minőséggel ruházza fel életünket, s azt eredményezi, hogy nagy lelkűbben kezdünk viszonyulni másokhoz. Így módon növekedési folyamat indul el lelkünkben. Nem arról van szó, hogy azonnal megtapasztalunk valamit. Ezért fontos, hogy a meditáció útjára lépve ne számítsunk és ácsingózzunk tapasztalatokra, s végképp ne próbáljunk előidézni vagy siettetni, idő előtt birtokba venni vagy elraktározni tapasztalatokat. Növekedési folyamaton megyünk keresztül. Olyasmi történik velünk, mint amikor a szennyeződések lassan leülepednek egy pohár vízben. Eleinte az összes piszok örvénylik a vízben, amely így zavarossá és szürkéssé válik. Ha azonban nem nyúlunk a pohárhoz, ha nem avatkozunk be, és engedjük, hogy leülepedjen a kosz, a víz is lassan nyugalmi állapotba kerül, és áttetszően tiszta lesz. A vizet figyelve észrevesszük, hogy mennyire szép a tisztasága, az áttetszősége, s mennyire tisztán átlátni rajta. Meglátjuk, hogy mi a valódi egyszerűség. Ha a víz homályos, akkor visszatükrözi, ami előtte van. Ha tiszta, akkor átlátni rajta. Legelőször is azt kell megtanulnunk, hogyan kerülhetünk nyugalmi állapotba, hogyan legyünk csendesek. Mindannyian homályosak és zavarosak vagyunk. Túlságosan is visszatükrözzük magunkat. Engednünk kell, hogy kitisztuljon a tudatunk. A meditáció folyamán pontosan ilyen leegyszerűsödés megy végbe. Elnyugszunk létezésünk tiszta középpontjában. Valóban nyugodtnak kell lennünk, nem elég, ha csak gondolunk a nyugalomra, és nem elég, ha arról beszélünk, mennyire jó lenne elcsendesedni és lelkibb emberré válni. Valóban nyugalomba kell kerülnünk, és engednünk kell, hogy minden cselekvésünk ezzel a belső nyugalommal való összhangból fakadjon. Nyugalmi állapotban megszűnik lelkünk homályossága és zavarossága, tiszta és áttetsző lesz. Ekkor Isten lelke, aki bennünk lakozik, átragyog lelkünkön, ahogyan a napfény átragyog a vízen. Ezt nevezzük a szív tisztaságának. Tudatunk áttetsző és világos lesz, s így megláthatjuk Istent. Boldogok a tiszta szívűek, mondta Jézus, mert meglátják Istent. Kierkegaard azt mondta, hogy akkor tiszta a szívünk, ha egyetlen dologra vágyunk. A legtöbben túl sok mindenre vágyunk. Ha egyetlen dologra korlátozzuk vágyunkat, fokozatosan megtisztulunk a vágytól. Világossá és áttetszővé válunk, mert meditáció közben csak egyetlen dologra vágyunk, arra, hogy a mantrákat mondjuk. Minden egyébnek búcsút intünk, ha hűségesen, egyszerűen és szeretettel mondjuk ki újra meg újra kiválasztott szavunkat. Nyugalmi állapotba kerülünk, ahol tisztán meglátjuk a fényt mind magunkban, mind magunk körül. Ezért mindent tisztán kezdünk látni, mert abban a fényben látjuk, amely nem más, mint a látás közege. A zsoltáros ezekkel a szavakkal magasztalta Istent. A te világosságodban látunk világosságot. Ez a világosság az örömérzetét kelti bennünk. Az örömnek az a lényege, hogy látjuk a fényt, és ezért a fénylátása az egyetlen biztos alapja annak, hogy elégedettek legyünk életünk során. A béke szelleme tölt el minket, amely nyugalomba és harmóniába meríti életünk valamennyi területét. Csak az a fontos, hogy mi magunk is valóban nyugodtak legyünk, és megmaradjunk azon az úton, amely még messzebbre visz minket a csendben és a nyugalomban. Az út csak azt kéri tőlünk, hogy legyünk teljesen egyszerűek abban a két időszakban, amelyet nap mint nap a meditációnak szentelünk, s minden erőnkkel maradjunk hűségesek kiválasztott szavunk ismétléséhez. A fény, amelyre rábukkanunk, nem más, mint az ige fénye, amelyről János evangéliuma beszél. Amikor minden dolog megkezdődött, az ige már létezett. Az ige Istennél lakozott, és az volt, ami Isten. az ige, tehát Istennel volt kezdetben, és általa jött létre minden, egyetlen dolog sem kapott létet nélküle. Mindaz, ami létrejött, az ő életétől kapott életet, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság ragyogását nem gátolja a sötét, és soha nem keríti hatalmába a sötétség.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című könyvének harmadik részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.